Krisztus, kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! Ötödik Szent Pius pápa halála után 1572-ben a bíborosi kollégium Ugo Boscampagni bíborost jelükelő családnak a leszármazottját választotta meg, aki a 13. Gergely néven uralkodott 13 éven át, 1572 és 85 között. Már a múlt alkalommal beszéltem az életmódjáról. A papnevelés terén elsősorban a Collegium Germanicum alapításával, sőt, utána majd a Collegium Hungaricumnak az alapításával is beírta a nevét a mi nemzeti történelmünkbe is. Egy római magyar papnevelő felállításának a tervét már annak idején Loyolai Szent Ignác is felvetette, majd 5. Szent Pius pápa meg is akarta valósítani, és a magyar kollégium helyéül a Célius dombon épült Santo Stefano Rotondo pálos kolostort jelölte meg, amely templom nagyon több alkalommal volt a magyar bíborosnak, hercegprímásnak a római temploma, így mostanáig a mostani bíborosoknak, Erdő Péterő eminenciájának is a széktemploma volt Rómában, de most javításra szorul, és ezért egy másik templomot jelöltek ki számára, amelynek most volt a elmúlt hónapban a elfoglalása az ő részéről. 13. Gergely újból felkarolt ezt a tervet. Keresztül vitelébe lelkes támogató talált, a Szentpéter Bazilika magyar gyóntatójában, Szántó István jezsuitában. Bár a pálosok mindent elkövettek, hogy zárdájukat, jól lehet erre már úgy szólva semmi komolyabb jogcímük sem volt, megmentsék. Mégis győzött Szántó István buzgalma és a pápa rokon szembe. 13. Gergely pápa 1579 tavaszán tette közzé alapító bulláját, amelyben így ír: korunk különféle viszontagságai között a legnemesebb és egykor leggazdagabb Magyarország siralmas állapotát meggondolva, a keresztény világ kitűnő és jelentékeny országa iránti szeretetünktől indítatva, ő óhajtás vezérel minket, hogy bajain erőnkhöz képes segítsünk. Ezért elhatároztuk, hogy a magyar nemzet részére külön intézményt alapítunk, abban a reményben, hogy így módon Magyarországon a legbiztosabban támogathatjuk és állíthatjuk vissza a katolikus hitet. 12 papjelölt számára történt az alapítás, és ennek fenntartásáról is a pápa gondoskodott. Sajnos a magyar papjelölteket inkább a bécsi vagy az olmütci nevelőintézetekbe küldték, mint a távoli Rómába, a 12 jelölt helyett évenként alig tanult 3-5, úgyhogy a pápa, akinél ismételte jelenkeztek a pálosok pártfogói, tekintettel a kollégium gyér látogatottságára és fenntartásával járó sok húzavonára, végül is kénytelen volt a kollégiumot, mint önálló intézményt megszüntetni. A magyar tanulókat a Germanicumba osztotta, amelyek egyúttal a Collegium Germanicum et Hungaricum új nevet vette fel. Hasztalan érvelt most már Szántó, hogy a némettel olyan ellentétes szellemű nemzetnek fiait, mint a magyar. Nem lehet közös kollégiumban tartani amazokkal, akiktől leginkább viszonyodnak. A pápa rendelkezését most már nem sikerült megváltoztatnia, és a kevés számú magyar papnövendéknek ezentúl a közös kollégiumba kellett vonulnia, így van ez ma is. Így szűnt meg a pár évi haldoklás után a pápa külön óhajára felállított Collegium Hungaricum, amely a hitújítás ellenére is Európa legnagyobb erkölcsi hatalmának székhelyén már puszta fennállásával is arra lett volna hivatva, hogy hazánk és nemzetünk önálló politikai egyéniségének elismerését hirdesse még a területi megoszlás idején is. Szerencsésebb eredménnyel járt az angol kollégium megalapítása. Ennek taglétszáma hamarosan 70-re emelkedett. Az ugyancsak jezsuita vezetés alá helyezett intézetben nevelődtek azok az angol ifjak, akiket Erzsébet véres üldözései sem rettentettek vissza, hogy vállalkozni merjenek az angol katolicizmus restaurálására. Hazájukba visszatérve oly sokan estek áldozatul az üldözésnek, hogy a kortársak nem is túloztak, amikor az angol kollégiumot a vértanúk szemináriumának nevezték el. A 13. Gergely törekvés azonban nem arra irányult, hogy Rómát az egész világra szóló egyetlen. Jól tudta, hogy az egyház szempontjából milyen előnyt jelent, ha a katolikus meghódolás őrtüzei Rómán kívül is kigyulladnak, a világosság lángját a sajátos kívánalmak teljes ismeretében hordozzák körül az egyes államok őrhelyeiről. Ezért támogatását nem vonta meg a külföldi papnevelő intézetektől sem. Ezen a téren is elsősorban kedvenc rendjét a jezsuitákat tüntette ki bizalmával. Számos jezsuita kollégium teljes egészben, vagy legalábbis nagy részben az ő áldozat készségének köszönte keletkezését. Így jöttek létre jezsuita kollégiumok Bécsben, Prágában, Olmutzban, Grazban, Dillingenben, Fuldában és Németország több helyein. Különös gondot fordított a jogász pápa a nunciatúrák átszervezésére. Az apostoli nunciatúrák, apostoli kormányzóságok. A Szentszéknek 13. Gergelyig mindössze 9 állandó nunciatúrája működött, ezek közül 4 Itáliában, Nápolyban, Velencében, Firenzében és Turinban. Ezen kívül önálló nunciatúra volt a császár mellett, továbbá Francia, Spanyolországban, Portugáliában és Lengyelországban. E nunciatúrák azonban a változott viszonyokra való tekintettel már nem voltak elegendők a rájuk rótt sokoldalú feladat ellátására. Eddig ugyanis főképp a Szentszék diplomáciai és politikai képviseletét látták el. Közvetítették az érintkezést a pápák és az uralkodók között, őrködtek az egyházi állam nemzetközi súlyának fenntartásán, és gondoskodtak a pápai jövedelmek megvédelmezéséről, tehát inkább politikai szerepet töltöttek be. A reformkor teljes feltárulásával mindez gyökeresen megváltozott. A nunciatúrák hatáskörében az eddigi politikai feladatokkal szemben a lelki vonatkozású kötelezettségek nyomultak előtérbe. A tridenti szentzsinat rendelkezéseinek végrehajtása, a papság megreformálása, az egyház gyakran nagy bölcsességet, körültekintő óvatosságot és sokszor végsőkig feszített türelmet igénylő védelme, a püspökséges érsekségek vizitációja, papszentelések az egyházi joghatóság újbóli felvétele és gyakorlati alkalmazása. Mindezek a lelki élet síkján mozgó feladatok a maguk sok irányú és együttes jelentkezéseikkel olyan megsokszorozódott feladatot jelentettek, aminek kiszolgálására az eddigi nunciatúrák nem voltak elegendők, tehát szükségessé vált a nunciatúrák számának a felemelése. Egyébként ezt kívánta a hitbeli megújódás folyamatának fenntartása és eddigi eredményének a biztosítása is és fokozása. Az erkölcseiben és nézőpontjaiban megújuló Róma az egyháznak ez időben folyton változó helyéről, helyzetéről és szükségleteiről csak úgy nyerhettek tiszta és megbízható képet, ha a nunciusuk hatáskörét territoriális szempontból megszűkíti, de számukat ennek megfelelően emeli. Enélkül a Szentszék nem válhatott volna azzá, amivel a reformpápákkal válni akart és vált is. katolikus fellendülés vezérkarává, amelyet a pontos helyzetjelentések képesítenek arra, hogy tudja, hogy a harcban mikor és hol, milyen új erőket kell bevetnie. Ez a megoldás vezette 13. Gergelyt az új nunciatúrák felállításában. A régiek meghagyása mellett az ő ideiből külön nunciatúra működött Észak- és Dél-Németországban, Steyerban, Tirolban, Németalföldön és a szükséghez képest pápai megbízottakat küldött azokra a helyekre, amelyeken különleges feladatokat kellett az egyház érdekében megoldani. Hogy pedig az egyháznak minden időben képzett diplomaták álljanak rendelkezésére, külön gondoskodott ilyenek neveléséről és sajátos kiképzéséről. Idevágó tevékenységét a pápai diplomácia belső megszervezésével tetőzte be. Ez a szervezet hozta létre a pápai diplomáciai testületet. E testületben a legfelső fokot a legátus foglalta el. Tagja a bíborosi testületnek, mint a pápa rendkívüli megbízottja, csak rendkívüli nagy jelentőségű kérdések elintézésére vagy kitűnő reprezentációra kapja meg a bizalmat. A többi állandó képviselők nem bíborosok, és a nuncius címet viselik. A tulajdonképpeni diplomáciai kart ők alkotják. Rendes javadalmazásban részesülnek, állomás helyükön a Szentszék házat vásárol számukra, és tekintélyük emelésére püspöki vagy érseki méltóságot nyernek. Alattuk áll az abbreviátor, amely kuriai vagy más szóval nunciusi titkár, aztán a referendarius és az auditor, az ügyhallgató előadó, az apostoli protonotárius. Ezek már kisebb nunciatúrát vezethettek, amelyek ügyes ellátása biztos lépcsőről szolgált a fontosabb nunciatúrák elnyeréséhez, ez pedig jogcímet szolgáltatott, magasabb kúriai tisztségre, sőt, a bíborra is. A nunciatúrákkal kapcsolatban sorra került a bíborosi kongregációk átszervezése is. A lelki megújódás nagyszerű előhaladása, a zsinat szellemében való felújulás terjedése, mint elsősorban a jezsuiták munkájának értékes gyümölcse, egyre nagyobb munkateljesítményt követelt meg a kúriától. A püspökök mint több és több kérdéssel fordultak a Szentszékhez, amelynek amúgy is mindig nagyobb figyelmet kellett fordítania a 13. Gergely alatt már erőteljes akciókkal meginduló restauráció felé. Voltak kérdések, amelyek gyors döntést kívántak, és ezek elhalasztás esetleg káros következménnyel járt volna az egyházra. Az így megszaporodott és jellegükben is különböző ügyek elintézésére a régi módszer. A Rómában lévő bíborosoknak esetről esetre összeülő tanácskozása már nem volt alkalmas. Szükségessé vált a bíborosi kongregációk speciális feladatok alapján történő megszervezése, mint ahogy ez már előbb is történt, például az inkvizíció, az index kongregáció felállításával, hogy a központi döntés az egyes kérdésekben már tapasztalatot szerzett bíborosi testület határozata alapján történik. 13. Gergely pápa egyéniségének nagysága nem csak abban nyilatkozott meg, hogy a bíborosi kongregációk megfelelő átszervezésével pontosan működő gépezetet állított az egyház kormányzat szolgálatába, hanem abban is, hogy az egyének kiválasztásával az új szervezetek helyes működését is biztosította. Gergely pápa nevéhez fűződik a naptárreform is. Ennek előkészítése kiváló tudósok hozzászólásán kívül különösen Clavius Clau német jezsuita érdeme. A reform azért volt szükséges, a következtében a csillagászati és a polgári év között már 11 napi különbség állott elő, és ez az egyházi és polgári év beosztásában zavart idézett. Szilárdmai Gergely, a keresztény fejedelmek és egyetemek megkérdezése után 1582, ezt jó lesz megjegyezni ezt a számot, 1582. február 24-én adta ki híres bulláját, írását, amely elrendelte, hogy az év október 4-e után azonnal 15-e írassék, az időszámítárba bevezessék a szökőnapokat, február utolsó napját. Katolikus országok, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olasz, Lengyelország, Magyarország, Ausztria és Németország katolikus része ellenvetés nélkül elfogadta a tisztán gyakorlati jelentőségű reformot. Jellemző azonban a vallási türelmetlenségre, hogy a protestáns német fejedelmek és országok a pápa ellen támasztott gyűlöletből, hallatlanul durva vádakat emelve a pápa ellen visszautasították. Németország protestáns része és Dánia csak 1693-ban, tehát 100 évvel később, Anglia 200 évvel később, 1752-ben, és Svédország 1753-ban fogadta el ezt a naptárt. Vannak történetírók, mint Mayer, és utána mások is, mint Szeppelt, akik ettől a nagyvonalú pápától megtagadják az erkölcsi nagyságot. Mayer azt írta róla, hogy minden gondolkodás nélkül átvette és használta korának minden világi politikai eszközét, és ő az egyetlen az ellenreformáció pápái között, akinél még az orgyilkosság is Istennek tetsző gondolat, ha az egyház érdekében történik. Ezt a kemény ítéletet arra válaszra alapítja, amivel Galli pápai államtitkár pápával tartott megbeszélés alapján azoknak a katolikus angol nemeseknek lelkismereti aggályait oszlatta el, akik Erzsébet véres üldözései következtében beálló kétségbeesésükben 1580-ban fegyveres lázadásra szánták el magukat a királynő ellen. Első Erzsébet volt ez. Ezek az angol nemesek Széga a madridi nuncius közvetítésével arra kértek Rómától lelkiismereti felvilágosítást. Bűnkövetnek-e el, ha az Erzsébet ellen tervezett lázadással kapcsolatban esetleg magát Erzsébetet is megölik? Könnyen megeshet ugyanis, hogy a vállalkozásban maguk is itt életüket vesztik, és így a bűnbánat és felhozás nélkül kell meghalniuk. A kérdés tehát nem a fegyveres felkelés megengedettségére vonatkozott, ennek jogosultsága az akkori felfogás szerint nem volt kétséges, mert az 5. Piusztól Erzsébetre kimondott kiközösítés az alattvalókat úgyis feloldozta a hűségeskő alól, hanem arra kértek feleletet, hogy a királynő személye szent és sérthetetlene, vagyis a fegyveres akcióra jogosult nemeseknek feltétlenül kímélniük kell-e a királynő személyét, vagy rá is kezet emelhetnek, ha az el nem kerülhető. Erre vonatkozott az államtitkár válasza, amely az önkéntes akciót nem csak el nem ítélte, hanem dicséretre érdemesnek nyilvánította. Annyit jelent ez, hogy a jogász pápa az akkor érvényben lévő jogfelfogás alapján szankcionált fegyveres felkelés jogosultságát a vele járó személy eshetőségekkel együtt elismerte. Kétségtelen, hogy a mai erkölcsi szempont gyakran fejcsúválva nézi a régi korok jogi gondolkodását, de meggyőződésünk, hogy a jövőkor nemzedéke éppen olyan fejcsóválással fogja megállapítani rólunk, hogy jogszolgáltatásunk nem nyilvánította gyilkosságnak, ha valakit manapság párbajban ölnek meg. Egyébként Galli államtitkár levele az orgyilkosság szankcióját csak akkor foglalta volna magában, ha Erzsébet esetleg erőszakos halála nem egy jogosult felkelés keretében történik, hanem ha, mint a törvényes jogainak birtokában lévő uralkodó esett volna áldozatul valamely személy vagy politikai bosszúnak. Ilyenhez 13. Gergely már nem járulhatott volna hozzá, mint ahogy el is ítélte a harmadik Henrik francia király elleni merénylet tervet. Jól lehet az a feslet élet uralkodó, rendkívül sokat ártott az egyháznak. Ám minden fesletsége mellett is törvényes uralkodó volt, tehát a pápának minden ellene irányuló akciót orgyilkosságnak kellett minősítenie. Hosszú ideig vádolta a liberális történetírás 13. Gergelyt azért is, mert a Bertalan éj 1572. augusztus 24 véres eseményéről értesülve hálaadó istentiszteletet rendelt. Az esemény emlékére érmet veretett, sőt, korának világhírű festőjét Vasarit megbízta, hogy a Bertalan éj jelenteit a Sala Regia falain a dicsőséget lepántói csata freskói mellett örökítse meg. Hosszú ideig élt a köztudatban, hogy a pápa előre tudott erről az erkölcsileg semmiképpen sem igazolható történeti bűntényről. A vád annál könnyebben talált hitelre, mert az ekorbeli Franciaországban még a reneszánsz maradványaiképpen a politikai gyilkosság nem esett szigorú megítélés alá. Coligny admirális, a hugenották vezére, meg mielőtt a Bertalan éj első áldozatául esett volna, amikor a katolikus párt vezérének, Guise Ferencnek, hercegnek a meggyilkolásra értesült, ezt egész nyíltan Franciaország és a kálvinizmus legnagyobb szerencsének nyilvánította, és semmit sem tett a megakadályozására. Jól lehet, tudomása volt a merénylet tervéről. Épp oly kevésbé marasztalt el a gyilkosságot Calvin jobb keze, Beza, a genfi hituitás vezető teológusa, aki még védelmébe is fogadta, és dicsérettel illette a merénylőt. Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek, mivel időnk lejárt, majd folytatjuk még a befejező részét ennek a pápa 13. Gergely pápa működésének, és majd a ő utódja, aki 5. Sixtus pápa lesz, az ő életéről és munkásságáról fogunk beszélni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!